Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az örömüzenetet, írva található Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott levele első részének 27. versében és a harmadik résznek az első két versében fennállva hallgassuk Isten igéjét. Feltártam előttetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. És a harmadik rész első két versét. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, akkor azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, időnként előfordul az, hogy Edinát, feleségemet, el szoktam kísérni Budapestre, ahova főiskolára jár levelező tagozatra. Ezt szerencsére nem túl sokszor kell neki ott fizikailag megjelenni ezeken a konzultációkon, de ilyenkor azért, ha tehetem, elkísérem, vagy elviszem. És tulajdonképpen ilyenkor ennek a napnak a nagy áldása, hogy van szinte egy egész napom arra, hogy elfoglaljam magam Budapesten. Általában az szokott történni ilyenkor, hogy keresek egy kávéházat, ahova beülök, hogy végre nyugodtan olvassak, ne szóljon hozzám senki, és végre készüljek valamire, ami előttem van, és abba elmélyülhessek egy kicsit. Egy alkalommal kinéztem magamnak egy ilyen vonzó kávéházat, kellemes berendezéssel, háttérzenével, ülőgarnitúrával, vittem a laptopomat is, és hát magabiztosan odaléptem a pulthoz, hogy elkérjem a vezeték nélküli internetnek a kódját, de ez a felirat fogadott a pulton, nincs internet, tessék beszélgetni egymással. Ekkor jöttem rá, hogy a vendéglátó helyeknek és a templomok és a vendéglátó helyekben sok közös van, hát például az, hogy ugyanabban vagyunk érdekeltek, nevezetesen, hogy ha oda valaki bemegy, az akkor igazán legyen ott jelen. A maga fizikai és lelki valójában, fejben és szívben, testben és lélekben készen arra, hogy megossza magát, megossza az életét, a gondolatait a másikkal, az Isten tiszteleten, a nagy ővel, Istennel. Mert ha így vagyunk jelen teljes valónkban, akkor használjuk arra a helyet, azt a helyet, amire való, amire ki van alakítva. A mai alkalommal is az Isten tisztelet a témánk, erről gondolkodunk, és most egy másik fogalommal szeretném ezt párba állítani. Azt a címet adtam, hogy a jelenlét, az Isten jelenlét, a mi jelenlétünk, és az Isten tisztelet. Ez a levél részlet, amit felolvastam, a Kolosséi gyülekezetnek irodott. Pál apostol írja ezt valószínűleg, vagy hát ugye arra utal ő maga is, hogy börtönből, és ebben a levélben nagyon fontos kérdésé válik a jelenlét és az Isten tiszteletnek a kérdése. Ez olyan város volt, mint az összes többi antik nagyváros, amelyek különösen is fontosak voltak a császárnak és annak a világnak. Sok mindent hivatottak voltak azok felmutatni a dicsőségből, Róma nagyságából. Mindenek előtt nagyon sokféle szentély volt megtalálható, Isten szobrok, Isten képek, de ezek között is kiemelt volt a császár kultusz, hiszen a császár, hogy a távollétében, fizikai távollétében is kiábrázolja az ő jelenlétét, ezért képeket és szobrokat helyeztek el a császári családról. Ugye egy kicsit ilyen orwellesen a nagy testvér néz téged, itt is figyel rád, és azért is, hogy az emberekkel tudatosítsa, kinek köszönhetitek ezeket a prima jó utakat, kitől van a békességetek, a nyugalmatok, a közbiztonság, és kinek köszönhettek mindent, éppen ezért hódoljatok a császár és a családja előtt. És hát rendszeresen voltak ilyen istentisztelet félék a császár kultusz jegyében. Tehát a jelenlét és az Isten tisztelet így is jelen volt, és bár nagyon megdicséri Epafrász, aki annak a gyülekezetnek a vezetője, ezt a gyülekezetet nem is Pál alapította, hanem Epafrász, és Pál apostol arról írott, csupa jó hírt kapott a hűségetekről, az odaszállásotokról, a szeretetektekről, de azért kisejlik és kihalljuk azt a veszedelmet a levélből, hogy bizony mások is oda teszik az ő képüket, és azt akarják, hogy ti osztozzatok az Isten tiszteletben, vagy nekik őket is részesítsétek Isten tiszteletben, mert abban a római kultúrában az elvárás volt, hogy semmiféle kizárólagosságot senki ne valljon a maga hitét tekintve, hanem tessék szépen beállni a sorba, és legyen mondjuk a Krisztus tisztelete egy a sok Isten tisztelete közül. És Pál apostol egy csodálatos költeményben, amit az elején olvasható, ezt otthon érdemes fellapozni, a Kolossi levél elején egy ilyen himnusz-szerű költemény, abban arról beszél, hogy Jézus Krisztusban az Isten is elhelyezte az ő képét, ő a láthatatlan Istennek a képmása, az a szó szerepel görögül, hogy eikonja, aki által Isten felmutatja az ő jelenlétét ebben a világban, és arra hív bennünket, hogy egyedül ebbe a Krisztusba vessük minden bizodalmunkat, reménységünket, és egyedül neki adjunk mindenért hálát. És a központi kérdés, hogy tudjuk-e magunk előtt tartani ezt a képet, ez a mi életünk és Isten tiszteletünk központja, mert a helyes Isten tisztelet tart meg bennünket az űrzavaros világban, és az a nagy kérdés a levélnek is hozzánk, hogy tudjuk-e ezt a képet, a föltámadott Krisztust, mint a láthatatlan Isten képmását szemlélni, a jelenlétében élni úgy, hogy az egy megújult életet eredményezzen. De ebben a költeményben, amit most nem olvastam föl, azért nagyon szépen beszél arról, hogy milyen ez a jelenlét. Itt két dolgot említ az ige, most fontos elmondani, az egyik, hogy királyi jelenlét, a második, hogy ez egy ilyen templomi jelenlét. Azt jelenti Krisztus, a feltámadott Krisztusnak a jelenléte, amely az egyház számára azt jelenti, hogy ő köztetek van, ez a ti titkotok, hogy ti tudtok erről, az ő hatalmáról, a ő dicsőségéről, hogy ő él és ő uralkodik fölöttetek. És tudhatjátok, hogy éppen ezért ő a mindenségnek is a királya. Az ő jelenléte biztosítja az Isten királyi uralmát. Ilyeneket mond a levél, hogy ő az elsőszülött, a királyi elsőszülött. És aki mindent egybe tart, aki minden hatalom, aki a régi fordítás szerint mindent egybe foglal önmagában, mint egy ilyen zárókő, mindent, ami széthullan, az űrzavaros lenne, azt ő önmagában összetartja. Nem olyan régen hallottam, vagy olvastam a hírt, hogy Lengyelországba királlyá koronázták Jézust. És az első gondolatom az volt ezzel kapcsolatban, hogy de hát hiszen eddig is az volt, nem? Eddig is Lengyelország királya volt, meg a magyarországi is, tegyük hozzá. És ennek a bizonyítéka nem egy törvény, vagy egy politikai nyilatkozat, hanem az a tény, hogy egy sokat szenvedett népnek a vigasza és a reménysége volt hosszú századokon keresztül, akkor is, amikor az ország jogilag nem létezett. Akkor is, amikor üldöztetéseken mentek keresztül a keresztények is, és mivel még mindig megvannak, és mivel mindig él bennük a reménység, ha él bennük a reménység, akkor az bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus valóban egy nagyon nagy király. Ez a bizonyíték rá. Mert egy király hatalmának a nagysága az attól függ, hogy mekkora királyságot tud összetartani. Hogyha háború idején is meg tud tartani, a szegénység idején is meg tud tartani, a betegség idején is meg tud tartani, akkor ő azt bizonyítja, hogy egy nagy király. Pál apostol nagyon nagy magabiztossággal, vagy nagyon nagy bizonyossággal, talán ez jobb szó, beszél arról, hogy abban a zavarodott világban is, ahol annyiféle Istenhez kapkodnak és fűhöz, fához rongálnak az emberek, ő nagy meggyőződéssel vallja, minden általa és ránézve teremtetett, ő előbb volt mindennél, és mindent ő foglal egybe. És ezt mondja úgy, hogy éppen börtönben ül. De ezt nem annak ellenére mondja, hanem annál inkább mondja. Azt mondja, látjátok? Én hirdetem ezt a föltámadott Krisztust, ha ez csak az én napszúrásos látomásom lenne, alig ha tartóztatnának le ezért a hatóságok. De mivel hirdettem a föltámadottról szóló hír valóságát, ez valóságos politikai fenyegetés. És a szenvedések mélyén tulajdonképpen Pál politikai nyilatkozata az a saját teste. A szenvedések mélyén, börtönben azt mondja, hogy börtönben vagyok, de azt is mondja, hogy egyben vagyok. Egyben vagyok. Mert a Krisztus keresztje biztosítja számomra, hogy soha nem vagyok az Isten jelenléte nélkül. Mert ő olyan nagy király. Nyilván csendben mondjuk ezt, de mégis azért ezzel a reménységnek a megvallásával, hogy a múlt heti busztragédia áltozatai sem voltak az Istennek a krisztusi jelenléte nélkül, föltámadott jelenléte nélkül. Ha ezt nem hinnénk, akkor minden szétesne bennünk, minden szétesne körülöttünk. De mindenki, akinek van ambíciója arra, hogy Jézus Krisztus királynak vallja, annak késznek kell lenni arra a nyilatkozatra is, amit Pál tett. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Mert sokszor ebben mutatkozik meg, hogy számotokra Krisztus valóban a legvigasztalóbb, legigazibb mennyei király. Aztán beszél arról a levél, hogy az ő jelenléte, Krisztus jelenléte, templomi jelenlét, amely megbékéltet, megvigasztal és átformál benneteket. Pál apostol jól megtiszteli a címzeteket, azt mondja, hogy látjátok még benneteket is, kedves korosélyak, még rátok is milyen nagy erős hatása volt Krisztusnak ez a megbékéltető jelenléte, hiszen ti teli voltatok ellenségességgel, rossz indulattal, gonoszsággal. Mát még bennetek, rajtatok is tudott segíteni. Most amikor ezt olvassuk, akkor Pál apostol arra ösztönöz minden olvasót, hogy most mindenki gondoljon egy nagyon nehéz esetre. Aki ugyanabban a városban született, ugyanabban az évben, ugyanazon a napon, és ugyanaz a nevet kapta, mint mi. Gondoljunk önmagunkra is. Ez mind-mind az Isten megbékéltető jelenléte, az az életeket átformáló ereje is. Azt mondja, csodáljátok ezt, lássátok, és adjatok hálát érte. Ez a ti titkotok. Az egyház dolga pedig az, hogy vallja ezt a jelenlétet, higgye ezt a jelenlétet, a legmélyebb helyzetekben is, amikor talán nem tapasztalja, de akkor is higgye, és ünnepelje a föltámadott Krisztus jelenlétét, és legyen híd a világ felé, hogy közvetítse ezt a jelenlétet. De mindenek előtt a legfontosabb dolog, és erről is beszél az igénk, hogy keresse. Keresse az Istennek a jelenlétét. Ez nem mindig egy ilyen nagyon győzedelmes jelentés, hogy itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hanem Krisztus jelenlétét meghirdetni azt jelenti, hogy van kibe kapaszkodnunk, meg van okunk a keresésre. Ez nem egy magabiztos kijelentés, inkább azt mondhatnánk létfeltétel. Létfeltétel. Keressétek-e kegyes urat, az ő színét, jelenlétét és hatalmát. A harmadik rész így kezdődik, hogyha ti is föltámadhatok a Krisztussal, akkor kezdjétek el keresni a fenti dolgokat, ahol a Krisztus ül, az Isten jobbján. Azt mondja, éljetek úgy, és próbáljátok elképzelni az életet úgy, hogy ez a Krisztus uralma alatt van. Próbáljátok elképzelni, és mindjárt hoz egy példát, saját családotokat. A harmadik részben hamar rá is tér a keresztény családra, hogy az milyen legyen. Azt mondja, ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeiteknek, ahogy illik az Úrba. Ti férfiak szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek engedelmeskedjetek szüleiteknek. Ti apák ne ingerejétek gyermekeket. Aztán gyermekeiteket. Aztán beszél a rabszolgákról, és a rabszolgatartók viszonyáról. És tulajdonképpen látszólag elmondja a kora társadalmi viszonyait, ahol a férfi parancsolt az asszonynak, és a rabszolgatartó rabszolgának, de csak akkor, hogyha felszínesen olvasunk, mert tulajdonképpen azt mondja, hogy az ő jelenléte az mindent átformál, hogyha a föltámadott úr a gazdája egy helynek, egy háznak, akkor amikor a feleség rábízza magát a férjére, és engedi, hogy vezesse őt, akkor Krisztusra bízza voltaképpen magát. És a férfi pedig nem úgy tekint a nőre, mint a saját birtokára, hanem mint aki a Krisztusé, és önmagára is úgy, mint a Krisztusnak a szolgájára. És aki pedig rabszolgát tart, az még inkább így kell, hogy viszonyuljon, és igazából Igazából már nem is rabszolgálja neki. Ebben a gyülekezetben tartozik például Onézimus és Filemon is, akire a filemoni levél szól, és tulajdonképpen azt mondja, hogy ti is most már magunk között helyezétek most már más alapra a viszonyotokat. Ez már nem a félelemről, nem a rossz lelkiismeretről szól, hogy mit nem tettem meg, mit nem, nem a megfélemlítéstől, nem a büntetéstől való félelemről szól, hanem arról szól, hogy mindenki örömmel és hálával szolgál a Krisztusnak, és tulajdonképpen ez szépen lassan, de ezt nem mondjátok el senkinek, ez a mi titkunk, de el is mondjátok valakinek, mondjátok el, hogy nem mondja el senkinek, ez a mi titkunk, hogy ez mindent szépen lassan átformál, és igaza lett Pál apostolnak. Mert a szolga az, hogyha meg is tette, amit az ura kért, most már nem a büntetéstől való félelemért, hanem a Krisztusért engedelmeskedett. És tulajdonképpen elkezdődik csendben a föltámadásnak a forradalma. És ez leginkább akkor ölt testet, amikor leülnek az asszony is, a férfi is, a gyerekek is, meg a szolga is ugyanazon asztal köré. Mert amikor úrvacsorázunk, akkor csak egy asztal van, és egy kenyér van. A Krisztus jelenlétében minden átformálódik. Csak el tudjuk ezt képzelni, amikor hazamegyünk, hogy valóban mit jelent ez, hogy ő annak a háznak az ura. Sokszor az Isten jelenléte keresésének az akadálya az, hogy nem vagyunk benne érdekeltek. Mert megtanultuk az életünket jól elkülönülő részre osztani. Na, a múlt rendszer erre meg különösen is alkalmas volt. Megtanuljuk, hogy az külön dolog. Valaki leírja a Gyökösi Endre, hogy valaki hogyan tagadta meg a hitet, azt mondta, hogy amikor jöttek a munkahelyről látogatni, akkor levették a Krisztus képet, mikor elmentek, visszatették a Krisztus képet. Sok mindenben, ugye, az életünkben megtanultuk külön része osztani a dolgokat. És bizonyos helyeken számítunk az Isten jelenlétére, bizonyos helyeken meg nagyon nem számítunk rá. Templomból kijövet a lelkésznek ilyen visszajelzést adott egy férfi, hogy jaj, olyan csodálatos volt az Isten tisztelet, de most sajnos itt az idő visszatérni a szürke hétköznapok valóságába. A lelkész nézett, hogy mi is itt a valóság akkor. Volt ebben meg az ő részről valami fellélegzés is. Hú, hát ez az egy óra, ez erről szól, de aztán vissza a hétköznapok valóságába. Mert sokszor jó nekünk tudni, hogy életünk más területein más az Úr, és ott más szabályok vannak. A feltámadott Urat azonban nem lehet beszuszakolni egy neki szánt szobába, nem lehet megversenyeztetni más urakkal, és a feltámadott Úr pedig nem erőszakolja ránk egy pillanatig sem az ő jelenlétét. Ha nélkülem akarsz biztonságot, ha úgy gondolod, hogy nélkülem igazi az élet, legyen. Arról beszél itt Pál apostol, hogy mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, azt mondja, ő a mi életünk. Tulajdonképpen ő a mi igazi életünk, a valódi életünk. A valódinál is igazibb életünk. C.S. Lewis beszél arról, hogy az örökké valóságot ezt úgy lehet elképzelni, az új teremtést, az új testben való életet, hogy a zöld az még zöldebb lesz, az édes az még édesebb lesz, a szeretet meg még valódibb lesz, és még forróbb. És ez már most elkezdődik. És azt mondja, a föltámadott életben ideje újra színezni az életet, már most. Színezd újra. A Duna TV-n hallottam beszélni a héten egy moldvai székely, vagy csángó asszonyt, ezt nem tudom eldönteni, aki népművész volt, ilyen szép ilyen fejkendő volt a fején, már régen elkerült otthonról, de piros posgás arca, mintha most jött volna le még a hegyről, beszélt ott ragyogó arccal, arról az életről, amit gyerekkorában éltek ott Moldvában, mindenkitől elfeledett világban, mesélt arról a világról, hogy felnevelte az édesanyja, az édesapja, mondta, hogy az édesapja mindent kézzel készített, meg az édesanyja is, és tulajdonképpen a faluban mindenki művész volt. És mutatott képeket, ahol sok gyerek volt, volt életkedv, mosolyogtak, és azt fogalmazott meg mellem, igen, ez jelenti azt, hogy az Isten jelenlétében éljük az életünket. Amikor a szegénység ellenére minden virágzott, minden motivum virágzott, minden ez, amihez hozzányúltak, az kivirult, kivirágzott. Ez a föltámadás jelenlétében való élet valahogy. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, mi ennek a hiányát nyögjük, mert mi nagyon megtanultuk külön fakba osztani a szentet, meg ami nem szent, Akkor mikor akarunk az Istennel találkozni, meg mikor nem akarunk vele találkozni, és a mai világ persze azt se tudja, hogy mi hiányzik neki, amikor az Isten jelenlétét hiányolja. És miközben hallgattam ezt az asszonyt, egy ifjúsági ének sorai szólaltak meg bennem, olyan színes lett az éltem, amióta én megtértem Istenem, amilyen a búzamező, pipacsvirág, mikor kiül teljében. Te festetted meg az eget, a tarkabarka vadvirágos mezőket. Hát ilyet éreztem, amikor ő beszélt arra az Isten közeli, természet közeli életről, amit ők éltek. A feltámadott jelenlétének a keresése az pedig sokszor nehéz. Gondoljunk az emmausi tanítványokra, ők is már a föltámadás után voltak, de az nem azt jelentette, hogy harmadnapra automatikusan mindenkihez eljutott az örömhíz, és elkezdett tapsolni és ugrándozni. Mert ők éppen gyászmunkában vannak. Valami elhomályosítja a tekintetünket, mint ahogy nekünk is nagyon sokszor. És nem elég a föltámadásnak a híre, hanem kell egy hosszú séta, fájdalmas megállásokkal. Amikor végre az ember már nem fut el valami elől, hanem prezentálja magát. Jelen van a fájdalmának, jelen van a félelmének, és ugyanakkor kiteszi magát annak is, hogy az ige megvilágosító ereje is lassan kezdje hatni, és azt olvasjuk, hogy utólag már így számoltak belőle, hogy kezdett hevülni a szívük, és az Isten szavai, amik sok száz éves proféciák voltak, egyszer csak azok is jelen idejűvé lettek, az övék lettek. És elkezdett hevülni a szívük. És aztán egyszer csak keresők lettek, elkezdtek kérdezni, keresni, mélyre menni, kitartani, aztán pedig megnyitották a házukat Krisztus előtt, a föltámadott előtt. Hát ezeken a stációkon mind át kell menni nekünk is. Szükséges volt hozzá az az asztal közösség is, a feltámadottal, amikor aztán megtörték a kenyeret. És akkor végre jelen voltak ők is, Krisztus is legalábbis egy pillanatra, aztán utána eltűnt a szemek előtt, de mégis minden megváltozott ezután. Az Isten jelenlétében változnak, érnek el bennünket azok a változások, amire szükségünk van. Egyik gyülekezetről hallottam, ez egy anglikán gyülekezet, akik egy hónapban egyszer úgy úrvacsoráznak, hogy az egész gyülekezet így elhatározta, hogy egy órával az Isten tisztelet előtt idejönnek, és leülnek, és nézik a megterített úrasztalát, és imádkoznak, és készítik magukat, hogy amire eljön a pillanat, akkor Krisztus ott van jelen számukra, akkor ők is jelen tudjanak lenni az ő számára, hogy ez a jelenlét megtörténjen. Tulajdonképpen mi számunkra, mi titkunk a református embernek a titka, a jelenlétnek a titka az, hogy és a jelenlét hűséges begyakorlásának a módja elsősorban legalábbis az, hogy kitesszük magunkat, odaállítjuk magunkat az Isten igéje elé. És így készülünk, hogy oda tesszük magunkat, mint nyitott könyvet, a nyitott könyv elé, hogy az világítson meg bennünket. És az munkálkodjon bennünk, a föltámadott Krisztus munkálkodjon bennünk, nem a holdbetű, az az ige által történjen. A föltámadott jelenlétének a keresése az bizony hűséges gyakorlás az ember életében. Egy lelkipásztort megkérdeztek egyszer, hogy hogyan indul egy normális napja, meséljen el egy kicsit az ima életére, és kíváncsiak voltak. Mondta, hogy először is szeretném elmondani, hogy nem nagyon van olyan, hogy normális nap. De azért van, ami állandó minden napban, és azt mondja, hogy amikor fölkelek, akkor elkezdem mondani a mi atyánkot. És akkor mindjárt megállok az első sor után. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És akkor tudatosítom benne magamat, hogy nem a főnök, nem egy hajcsár, hanem az én mennyi atyám. Jóságos, gondoskodó. Aztán elkezd gondolkodni, milyen még. És akkor megindulnak a gondolatai. És így állítja az életét a nap kezdetén az Isten jelenlétébe. Azután pedig minden reggel a 23. Zsoltárt is elmondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És így indul a nap, persze egy forró zuhany, meg egy jó kávé is segít ezen. A hűséges jelenlét gyakorlása tulajdonképpen olyan, mint a lélegzetvétel. És hogyha megújulást keressük a gyülekezetünkben, most ezért is jövünk majd össze február 4-én, vagy az életünkben, akkor tulajdonképpen nem mást keresünk, mint az Isten jelenlétét. Mózes második könyvében van egy félelmetes párbeszéd, ez az előtti rész, amit Edina felolvasott, amikor ugye a nagy bálványimádás után vannak, amikor az Isten jelenlétét nem érzik, nincs türelmük megvárni Mózest, csinálnak egy bálványszobrot, és akkor ennek a következménye az, hogy ebből kikerekedik egy istentisztelet, aztán pedig egy nagy ilyen orgiába terebélyesedik ki, és úgy erkölcsileg itt pillanatok alatt a mínusz tartományokba érkezik az egész nép, és ezért nagyon megharagszik az Isten, hiszen még csak most akarta megkötni velük a szövetséget, és a következőt mondja Mózesnek az Isten, azt mondja, hogy eredj, indulj tovább a néppel, amelyet kihoztál Egyiptomból arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, hogy az ő utódainak adom. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, az emóriakat, meg az összes többi népet, és bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy. És azt mondja, ugye itt Isten, hogy menjél, Mózes, vidd a népedet, kapsz országot, lesznek sikerei, győzelmeid, lesz tej meg méz. Az angyalom is veled lesz, de én nem leszek veled, nem megyek veled. Milyen félelmetes, nem, hogy akár egy gyülekezet is működhet így, hogy vannak áldások, meg minden működik, mint egy gőzgép, de az Isten jelenléte nélkül. Lehet, hogy sok minden működik, meg lehet, hogy sok minden nem működik nálunk is, vagy nem működik elég jól, de a működés az másodlagos kérdés. Fontos kérdés lehet a szervezettség, de nem ebbe bízunk, nem ez a mi titkunk. Titkunk az, hogy ő közöttünk van. Moody, a híres evangélista, nagy hatással prédikált Amerikában és Angliában is, és az angliai útjára, amikor elindult, akkor egy lelkipásztor azt mondta, hogy kedves Moody úr, hadd kísérjem el önt, mert szeretném a titkát meglesni, vagy egy kicsit tanulni önt, hogy hogy csinálja. Ez a Moody nem volt egy különösebben művelt ember, se túl okos, és egy hét után azt mondta az ember, hát meggyőződtem arról, hogy maga valóban az Isten embere, mert hogy magában semmi különleges nincs, az biztos. És aztán egy mosolyogva azt mondta Moody, igen, hát ezt én tudom. Az én titkom az nem ez, hanem hogy az Isten köztünk van. És visszatérve Mózesre, Mózes sem költ kompromisszumot, azt mondja, hogy Isten őriz, hogy elinduljunk úgy, hogy a látszatban éljünk. Isten őrizzen meg bennünket. És nagy példa ebben, mikor azt mondja, hogy ha te jelenléted, a te orcád nem jön velünk, mi nem megyünk sehová. És azt mondjuk, ez a beszéd, ez a beszéd. Mert a mi Isten tiszteletünk se lehet soha kevesebb, mint a föltámadott Úrral való közösség. Hogyha ezzel megalkuszunk, vagy ebből engedünk, akkor bele fogunk pusztulni a látszatba, a bálványimádásba, és az erkölcsi romlásba. Most jó hírt szeretnék mondani, ma mindannyiunkat hív a föltámadott Krisztus az ő asztalához. Mert ő már készen áll. És ő keres bennünket. És tulajdonképpen persze mindig ez a jó hír. Hogy az ő keresése foglalja aztán magában mi keresésünket. És aztán megadhatja a nagy találkozásokat életünk egy-egy fontos pontján, de minden nap megadja azt a hitet legalább, hogy az ő jelenlétében van az életünk, és megadja olykor ennek a tapasztalatát is, hogy a mi életünk az ő szeretetében megújuljon és kiviruljon. Erre hívom benneteket. Készítsétek magatokat. Mondjátok, itt vagyok, jelen vagyok, mert immár minden kész. Amen.